Réti Barnabás színész a vendégem itt a Napembere rovatban, illetve a Pont Jókorban a Napembere rovatban, és ugye te is mondtad, hogy ez milyen kedves ez a valaki, aki tényleg valaki, és erről már egyébként többször kaptam visszajelzést, hogy hát ez olyan, mint hogyha mindenki más senki lenne, és ezt én nem tudom, hogy már így kimondtam-e, de hogy ennek pont az a lényege, hogy mindenki valaki a saját életében. Tehát a valaki, aki tényleg valaki, az pont arra hivatott, hogy persze, legyen benne egy ilyen felhang, egy ilyen megtisztelő felhang, de hát mindenki valaki.
Ez így van.
Tehát, hogy nem az van, igen, hogy mindenki más, aki hallgatja. Senki, azt szoktam mondani, hogy hát ott van a baj, akinek ez megfordul a fejébe. Mert hát ilyet senki nem mond.
Hát a félelem a nagy
úr. Ez így van.
Szerintem itt nagyon fontos a tudatosság az, hogyha itt vagyunk, és megszülettünk, akkor minden gondolatunkkal teremtünk, minden egyes kis mozzanattal kiadunk valamilyen energiát a világba, ami azt formálja. És ennek van egy felelőssége. És az, hogy az ember mennyit oszt meg mennyit ad, az magán múlik, és minél jobban félünk, annál kevesebbet adunk, és annál kevesebbet osztunk meg, és annál jobban zárkózunk be. Ezért szerintem mindig az a feladat, hogy a bátorságot erősítsük, és edzük, és próbáljunk minél jobban nyitni és adni, kockáztatva azt, hogy néha betalálnak ezek a tőrök a szívünkbe.
Világos, csak közben meg szerintem egy ilyen nagyon félelemvezérelt világban élünk. Tehát, hogyha megnézed, hogy mi az, ami körbevesz, akkor mindenhonnan ömlik rád valami, ami fenyegető. Legyen az egy hír.
Abszolút így van.
És egyébként a híre, tehát legyen az a hír bármilyen területről. Akár, érted, onnantól kezdve, hogy a háború, egy újabb járványveszély, egészen odáig, hogy a nem tudom melyik áruházlánc, melyik termékéről kiderült, hogy amúgy mérgező, hozd vissza, de itt nem.
Hát tehát... meg maga az is, ahogy mondjuk beszélünk emberekről a hírek, vagy akár most, igen, csak a bulvárra is gondolhatok, hogy akár melyik híres embert hogy festik le, vagy hogy állítják be, vagy milyen hatást ér el nálad. Ez is sorolhatnánk
az is félelmetes, hogy kiket...
A közösségi kiket, média...
Igen, hogy tehát, kiket hogy, sorolnak a híres emberek
körébe. Hogy ez bizonyára, ez hat ránk, és nagyon nehéz kirekeszteni, vagy kizárni, de szerintem ebben még fontosabb, hogy annál tudatosabbnak kell próbálni lenni, és minél inkább észrevenni azt, hogy mi az, amivel ártok magamnak, mi az, amivel nem. Hogyha például észreveszem, hogy olvasom a híreket minden nap, és utána rosszabbul érzem magam, akkor az segít nekem, nem segít.
Akkor azt igen, abba
és
kell
próbálok hagyni. Csinálni valami olyat, ami boldoggá tesz, és akkor rájövök, hogy mennyivel jobb berakni egy kis zenét, vagy meditálni, vagy elmenni edzeni egyet, vagy nem tudom, vagy nézni valami olyat, ami engem inspirál, és akkor megnézek olyan interjúkat, vagy olyan műsorokat, vagy elkezdek olyasmire rákeresni, amit szeretek, vagy érdekel, tudod, és akkor... Tehát, hogy ezek a dolgok azok, amikkel az ember tud változtatni a saját életminőségén, és sokszor nagyon apró dolgokban.
Hát igen, de az tény, hogy keresni kell a saját kedvedet, ezt kevésbé csináljuk szerintem. Na de térjünk vissza oda, hogy ugye külföldre mentél, és azt érzékelted, hogy annak ellenére, hogy van szigorúság, annak ellenére, hogy rámutat, kíméletlenül rámutat egy-egy gyengeségre, egy-egy hiányosságra, mégsem az a módszer, hogy közben a másik kézzel lenyomunk a víz alá, hanem az, hogy azt próbálják meg elmagyarázni, hogy ami erős benned, arra nyilván rá kell folyamatosan gyúrni, és ami viszont nehézség, azzal tessék szembenézni, és utána megtanulni azt felfejleszteni. És egészen más is volt a közeg, a munkaközeg. Erről mesélj egy kicsit, hogy te ezt ott milyennek érezted, mert azért az is benne van ebben, hogy te azért oda egy külföldről jött valaki vagy, tehát nem is feltétlenül egyértelmű, hogy rögtön és azonnal befogadjanak, hiszen mentél azért a munkáért.
Igen, és voltak is nyilván ebből nehézségek, meg néha éreztették is velem természetesen, hogy azért nem ide születtem, vagy máshonnan jövök. Hát igen, úgymond, persze, igen. Persze. Hát főleg a briteknél ugye ezek azért nagyon erős dolgok, tehát hogy bennük eleve van egy ilyen felsőbbrendűségi érzés, és azt sokszor éreztetik veled. De ott is, ez is engem arra sarkalt, hogy megerősítsem azt, hogy igen, én az vagyok, aki vagyok, és ez lehet, hogy más, és pont attól érdekes, hogy valami mást hozok oda, vagy valami mást tudok megmutatni, amiről mondjuk nekik nincs fogalmuk sem. És És ez nagyon, nagyon, engem ez nagyon motivált mindig, hogy ezen túllépni, mert ugye színészként az ember eleve be van skatulyázva, akkor hogy van egy akcentusod, vagy jöttél valam, vagy olyan a neved, ami furcsa, amit nem tudunk kimondani, akkor az, tudod, ezek olyan dolgok, hogy én akkor tudatosan azt mondtam, hogy én nem fogok elkezdeni fölvenni egy angol nevet, és majd amerikai akcentussal járkálni mindenhol, csak ha kell. De amikor az én civil életemben, vagy amikor bemegyek egy meghallgatásra, akkor tudják, hogy én ki vagyok, és én azt tudom nyújtani, aki én vagyok. És ezt is tanultam, és ezt is tanítják, hogy mindig azt, ami te vagy. És abból, amennyi tőkét tudsz kovácsolni, az a te utad. És a fontos az, amire rájöttem, hogy nincs szükséged más jóváhagyására, vagy engedélyére, ahhoz, hogy azt csináld, amit szeretnél, mert az az ambíció, az a te egyéni jogod. És ez volt az nekem elsősorban, ami itthon nagyon visszafogott, hogy nagyon úgy tanítottak minket, meg úgy neveltek, hogy majd, ha az XY nagy-nagy rendező, vagy igazgató, vagy valaki azt mondja, hogy igen, te tehetséges vagy, és igen, akkor leszel majd művész. És ez nem múlhat senki máson, csak az emberen, önmagán. Tehát, hogy nem szabad más validálására, vagy tehát jóváhagyására várni, hanem
hát igen, de ebben a szakmában azért
jóvá.
Tudod, mégiscsak kívülről kapod, tehát a közönség és a szakma, de egyébként inkább a közönség az, aki eljuttat valahova, nem? Vagy aki emel valahova. Tehát ilyen értelemben, ugye a ti legfőbb béretek az a taps, meg az elismerés.
Így van, de én nagyon örülnék, ha ez így lenne itthon, hogy a közönség juttat valahova. Sajnos itt nagyon erősen a szakmai kapcsolatok és
igen,
a különböző
igen, ez így van, ez sokaktól
mindenféle összefonódások juttatnak valahova. Én viszont én úgy érzem, hogy én valahol mindig ilyen szakmán kívüli voltam pont emiatt, mert én mindig a saját színházamat csináltam. Nem jelent az, hogy nem dolgoztam természetesen állami színházakban, vagy más produkciókban, de többnyire, amit értékesnek tartok igazán, és ami nekem fontos, az a saját magam által felépített színház, azok a produkciók, amiket létrehoztunk, amiket a mai napig létrehozunk és csinálunk.
Aha, én azt hittem, hogy ez milyen bizonyos szempontból egyfajta védekezés, arra nézvést, hogy megóvd magad attól, amiről már beszéltél, hogy érnek, és hogy nem szeretnek. Egyébként megértem.
Én nagyon érzékeny vagyok, szerintem ez a szakmához muszáj is annak lenni, de nem éreztem azt, hogy nem tudom megvédeni magam. Én mindig megvédtem magam azokban a helyzetekben, amikor bármifajta bántás vagy abúzus történt, ami nem volt ritka. Viszont az más kérdés, hogy utána mit viszel haza belőle. Meg hogy otthon ez mennyire munkál benne tovább. És én nem is hiszek abba, hogy jót lehet csinálni úgy. Tehát én tiszta energiában hiszek, abba hiszek, amit ugye most visszakanyarod a külföldre, hogy ott például mindig azt éreztem egy forgatáson, vagy bármilyen produkcióban, hogy mindenki azon dolgozik, hogy én a lehető legjobbat tudjam nyújtani, mert mindenkinek az a közös ügye, hogy ez a produkció, amiben most együtt dolgozunk, ez a lehető legjobb legyen, a legtöbb pénz hozza, a legnagyobb siker legyen, vagy művészileg, vagy bármilyen szempontból. Itthon pedig sokszor azt érzem, hogy van egy produkció, mindenki kedvtelenül dolgozik benne, közben élvezi azt, hogy ő fölötte van valakinek, és akkor az alatta lévőt le lehet nyomni, vagy féltékeny a másikra, és úgy mételjezik azt a közös ügyet.
És de ez egy annyira érthetetlen, tehát persze bizonyos szempontból értem, de közben én ezt sokszor mondtam, hogy ugye itt mindenki, tehát itt minden színész a legjavát akarja nyújtani, és meg szeretné magát mutatni. De hát, hogy egy színházi darabnak a lényege, hogy azt együtt hozzátok létre, vagy együtt, igen, tehát igen. Együtt hozzátok létre, egyik a másiktól tud jó lenni, másik az egyiktől, tehát hogyha ott valaki egyéni sikerre törekszik, és közben pedig érződnek azok az energiák, amit a másik ember iránt táplál privátba, akkor maga a darab nem fog működni. Hát, ez átjön, ez bekúszik a közönség soraiba, és nekem nemrégiben mondom, volt is ilyen élményem, és hangoztattam, és nyilván nem mondom ki, hogy hol, meg mikor, és aztán rögtön utána egy másik helyen meg ott azt éreztem, hogy ezek együtt vannak, és az egy nagyon-nagyon jó élményt ad nekem befogadóként is. És azt is gondolom, hogy ez az állandó tülekedés egymás elé, ez nyilván fárasztó, én sajnálom is ezeket az embereket, és közben meg nem jön ki a legjavuk. Szóval, hogy ez furcsa, hogy olyan, mintha egy ilyen dobozba be lenne zárva ez a...
Hát ezek szociális minták sajnos, meg pszichológiai minták. Számomra az is mutatja egyébként, hogy még például Amerikában, meg Angliában. Most nyilván persze történelem, meg mindent, tehát hogy nem is lehet elmarasztalni valószínűleg a magyar színházi világot emiatt, mert azért egy elég komoly 20. századon vagyunk túl.
Egész nyugodtan el lehet szerintem marasztalni, de, mert berögzíteni azokat a dolgokat, amikről kiderült, hogy káros, az már vétek.
Van. De például az, hogy tudod, hogy például külföldön nagyon erős szakszervezetek vannak a színészeknek.
Hát, hogy nem. Hogy
és
nem.
Itthon pedig ez nem történik meg, és megalázóan nevetséges összegeket és körülményeket kapunk mi a munkánkért, és egyszerűen nem tudunk kiállni, mert nem tudunk összefogni. És ebben is ott
erről
van az, hogy...
tegnap ugyanerről beszélt hogy, a Rajka,
hogy én például rettenetesen sajnálom, hogy azt kell látnom, hogy kollégák egymást nyilvánosan ócsárolják ilyen-olyan okokból, politika miatt, vagy bármi miatt, hogy ki hova áll. Mert ez ugyanaz a sztori, ami megy 30-40 éve, hogy én egy kicsit ide dörgölözök, akkor én kapok pénzt, a másik miért kap, hogyha én nem kapok, miért kap többet, mint én. Tehát, hogy ez a, tehát, hogy nekem ez a gondolkodásmód, ez abszolút távol áll tőlem, és nem is hittem benne. Én úgy építettem föl azt, ami most van, meg az egész dolgot, amit csinálok, hogy mi mindig a saját zsebünkből finanszíroztuk a kicsi előadásainkat, amik egyre nagyobbak lettek, és egyre sikeresebbek, és akkor a végén meg tudtunk csinálni olyat, amiben már producerek is beraktak pénzt, vagy tényleg úgy olyan konstrukcióba tudtuk pakolni, hogy abból legyen profit. Tehát én abszolút nem akartam sose elindulni ebbe a pályázatokat írogatunk, és majd udvarolunk ennek meg annak, és akkor valami majd kapjuk, és akkor... Tehát szerintem itt egy olyan nagyon komoly paradigmaváltásra lenne szükség, hogy ez megváltozzon. És amikor erről beszélek, akkor nagyon sokan indulatosak lesznek, és akkor rettenetően mérgesek lesznek, hogy már pedig ez így van, és az államnak is kötelesség, hogy támogassa, és rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr de már egy teljesen más világot élünk. Hát itt elértünk arra a szintre, hogy a televízióban nem lát színészt. Hogy itt főzőműsorok vannak, meg mindenféle egyéb dolgok, és érdekesebb egy főző, egy szakács, vagy egy bemondó, mint egy színész, vagy egy színpadi produkció. Elértük azt, hogy egy influencer egy poszttal megkeresi a tízszeresét annak, amit te egy reklámban megkapsz, mint színész. És akkor erről ki tehet? Hát azok, akik alszanak, és nem veszik észre, hogy változik a világ, és nem tudnak erre rácsatlakozni. Nem veszik észre, hogy amellett, hogy igen, művész vagyok, és van egy nagyon fontos része annak, hogy én kommunikáljam az érzéseimet, vagy azokat az értékeket, amiket fontosnak tartok, de közben nagyon fontos része ennek a menedzsment, a tudatosság, a megfelelő marketing, az olyan szakembereknek is a képzése, akik mondjuk a művész menedzsmentet csinálják, vagy a művészetet tudják olyan izgalmas termékké tenni, amivel majd az emberek pénzt áldoznak, és akkor nem az állami támogatásokra kell várni például. Tehát, hogy én tudom, hogy ez nehéz, meg ez hosszú idő, meg nagyon komoly változás, de ez elkerülhetetlen, és ez már itt kopogtat az ajtón, és fel kell ébredni mindenkinek, hogy nem lehet úgy gondolkodni, mint eddig.
Hát és a legfontosabb, egyébként azért mondom, hogy pont a héten már volt erről szó a szinkron szakma kapcsán, abban egyébként te ugyanúgy érintett vagy, és Rajkai Zoli mesélte el, így nem nevesítette, vagy nem számszerűen nem mondta, de hogy nagyon megalázó ott a helyzet, és erre most te is bólogatsz, és aztán oda jutottunk egyébként ugyanígy az óra végére, hogy így ez egy együttműködés az lenne az első és nagyon fontos, aminek létre kéne jönnie a színészeknek egymás között, vagy a szakma dolgozóinak egymás között, és akkor úgy lehetne összefogva kiállni valamiért. Úgyhogy ez akkor legalább ma is elhangzott. De még a fennmaradó másfél percben azt mondd el, hogy veled most mi van, mert hogy ugye, ahogy mondtad, saját produkciók vannak, és ebből van is, ami most repertoáron van itt-ott, de akkor nyugodtan nevesítsd, hogy igen. Mi az, amivel te most el vagy foglalva.
Hát ugye az egyik része, én nagyon sok mindent csinálok egyszerre, az egyik része ennek az Iványi Árpi barátommal, aki illetve látványtervező és rendező, már 20 éve lassan működő kis színházi társulatunk, amit meséltem neked, hogy kicsibe kezdtük, és kinőtte magát oda, hogy most már a Budapest Playhouse nevű műhelyt vezetjük, amit lehet produkciós műhely vagy produkciós cégként nevezni, és mi itt létrehozzuk a saját produkcióinkat, ebből most jelenleg kettő fut a Karinti Színházban, a Fat Pig Kövérdisznó című Nilla Bütt szatíra, amit én fordítottam magyarra, ez egy amerikai mű.
Balázs Andi
főszereplésével. A másik pedig az Egy különleges nap című nagyon nagy híres klasszikus olasz filmnek az adaptáció, amit szintén én készítettem, az Dobó Katával játsszuk. Ez mind két olyan történet, ami számomra fontos, mert úgy érzem, hogy az embereket inspirálhatja, erőt adhat nekik, bátorságra taníthatja őket. Ugyanarról szól mind a két történet, noha teljesen más stílus, más világ, más szereplők, más közeg. De mégis arról szól, hogy az ember mondjon igent önmagára, képviselje azt, aki ő, próbálja meg a bátorságát megedzeni, hogy lelki értelemben legyen egy legyőzhetetlensége. És minden egyéb nehézség ellenére, amit kapunk kívülről. Tehát én szerintem ez a két előadás, ez adhat egyfajta olyan lelki muníciót az embereknek, ami nekem a hitvallásom, és ami nekem nagyon fontos.
És ami neked bejött, lássuk be.
Igen,
bár
igen.
Szerintem az azért érezhető, és ez fontos szerintem hozzátenni. Én azért most nemrég is dolgoztam veled, én látom, hogy mennyire fegyelmezett vagy, tehát fegyelmezed magad.
Igyekszem.
Tehát, hogy ott rend van abban a napban, hogyha, és ezzel együtt, ha kell, akkor rendelkezésre állsz, ha kell, váltasz nyelvbe, hozzáállásba, szóval, hogy azért te nagyon sokat teszel ebbe, és az, amit elmondtál, hogy mibe hiszel, annak te oda teszed azt, ami kell ahhoz, hogy ez megtörténjen.
Ez csak így tud működni. De nekem is ezen végig kellett mennem ezen az úton,
világos,
és le kellett küzdenem nagyon sok olyan kis történetet a fejembe.
Csak hogy ez nagyon tudatos.
Abszolút, és én erre is törekszem a mai napig, hogy ez a tudatosság meglegyen a munkámban, és próbáljak mindig a pillanatban létezni, és érezni azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, amit tudok adni abban a pillanatban. És ugye most kérdezted, hogy mi van még, ugye a Budapest Playhouse-on kívül nekem van egy ügynököm Amerikában, illetve Angliában, és folyamatosan meghallgatások, és videókat készítek otthon, sokszor kollégákkal együtt, és küldöm el, és most például Tájföldön voltam forgatni egy hetet, egy nagy globális reklámkampány készült, egy ilyen borotva cégnek, nem akarom kimondani a nevét, de ez egyik nagyon ismert márkának, és ezt forgattuk Tájföldön egy hétig, és noha ez reklám volt, nem művészi munka, de nagyon sokat tanultam belőle. Fizikailag is, szellemileg is.
És nehéz volt egyébként?
Nehéz volt. Ez egy konkrétan egy szinte aludni jártam haza a szállodába, de reggeltől estig munka, 5 napon keresztül, amiben egyébként a fotózás volt a legnehezebb, mert a film részeket felvettük a reklámnak, a film részeit, az nem volt nehéz, de a fotózás maga az, hogy az ember egy helyben áll 4-5 órákat, hogy egy fotó megszülethessen.
Ugyanis folyamatosan valaki nyúlkál hozzád, piszkál.
Természetesen, és világít, és cseréljük ki a hátteret, akkor ott van egy kis izé, és azért volt az ilyen nehéz, mert ott van egy olyan szabály, vagy a cégnek van egy ilyen belső szabályzata, hogy ők nem alkalmaznak Photoshopot, vagy retusálást a reklám anyagukban.
Akkor meg kell találni azt a képet, ami fényviszonyok, a bőröd, a mindened, a nézésed, a járásod, a látásod olyan.
Így van. Tehát, hogyha van egy pici szúnyogcsípés rajtad, ami Tájföldön nagyon könnyen megtörténhet, mert ott 40 fokban minket leptek a szúnyogok, akkor ott azt ugye rögtön úgy kell világítani, meg sminkelni, hogy ne látszódjon, nem lehet egy gomnyomással eltüntetni. Úgyhogy emiatt ez egy kemény dolog volt, és akkor megtanultam tisztelni a modelleket, hogy azért, amit ők csinálnak,
ez az... így van. Igen, nekem is volt, hogy azt mondtam, hogy te jó Isten, igen. Hát ez egy kőkemény pálya. Ez az a fegyelem, az a, ahogy
és ez esténként, és tényleg ott vagy, mint egy használati cikk, mert igazából szinte mesztelenül, bocsánat, hogy ezt mondom, szinte mesztelenül ott vagy, tetőtől tartik, sminkelnek, világítanak, mondják, hogy ó, ez nem jó, ne ráncold a szemöldököd, vagy egy millimétert mozgasd a karod arra, mert akkor nem látszik a termék, vagy az a pont, az az árnyék nem jó helyen van, vegyük ki a virágot a háttérből, mert azon nem kell, cseréljük ki a
idegrendszered adod.
Igen, és akkor azt végig nyomod, de azt hozzá kell tennem, hogy nagyon profi stábbal, akik mindenki nagyon figyelmes, nagyon kedves, és tényleg mindent elkövettek, hogy te a lehető legjobban bírd ezt. Esténként úgy értem haza a szállodába, hogy minden porcikám fájt, de tényleg. És nem győztem magamat így masszírozgatni, hogy ne álljon be a hátam mondjuk, vagy a derekam, mert 4 órán keresztül úgy állni, és akkor tényleg csak ilyen pici rövid időkre lehet kicsit pihenni.
Jó, hát akkor ez is acélozta a jellemedet.
Igen, de ez megint egy olyan dolog volt, hogy tudod, hogy ezek mind olyan dolgok, amikből tanul az ember, amit bele tudsz majd tenni a színészetbe, a bármibe. Tehát én például azért nem értettem azt, amikor én a 2000-es években a Barátok közt főszereplőjeként ismerté váltam, és akkor megbélyegeztek nagyon sokan a szakmából, hogy aki a tévében van, meg az nem művész, és akkor te ne akarjál itt a színházba bármit csinálni, miközben én már rendeztem a saját darabjaimat, meg fesztiválokra jártam, tehát hogy nem
ez is van, ez az ellentét, meg ez a furcsa.
Abból az ember rengeteget tanul. Hát ez mindenből tanulsz. Amikor bároztam Angliában, abból is tanultam.
Hát igazából ez csak hozzáállás kérdése, mert hogyha így állsz hozzá, akkor feltétlenül magadnak is könnyebbé teszel egy csomó helyzetet, és a másik oldalról pedig az elutasítás, ugye abban nem kell munkát tenni. Az csak annyi, hogy akkor elutasít.
Hát igen.
Na de hát, te folytass csak az utadat. Én nagyon köszönöm hogy
szépen.
Itt voltál. Mi biztos, hogy még találkozunk, és a hallgatók is veled. Úgyhogy köszönöm szépen. Most már itt áll az Andi. Kell neki adni mikrofont, hogy mondja a híreket. Réti Barnabás színész volt a vendégem, itt a napembere. Ő volt a Pontjókorban a napembere.